Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét a 20. Zsoltárból. A 20. Zsoltárt olvasom, az első verstől kezdve. Dávid Zsoltára. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. Küldjön neked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden áldozatodról, és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendhessünk a te szabadításodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét. Meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt, hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Háladással köszönjük neked, szerető Istenünk, hogy mi is együtt kérhetjük újból az ének írójával, segíts a te kedvedben járnunk, Istenünk, királyunk. Te látod ugyanis, amikor nem a te kedvedben járunk, amikor nem a te akaratodra hangolódva lépünk, döntünk, cselekszünk, sokszor ráfizetünk. Istenünk, ezért keressük újból a te akaratodat. És szeretnénk, ha azt ismét világossá tennéd számunkra. Mert látod, a magunk bölcsessége nem elég az élet megéléséhez. A magunk bölcsessége nagyon kevés ahhoz, hogy helyes döntéseket tudjunk hozni. Istenünk, bocsásd meg, hogyha az elmúlt héten sem mindig a te akaratodra hangolódva cselekedtünk. Amikor figyelmen kívül hagytuk a te felülről jövő vezetésedet. Istenünk, olyankor mellé csúszott a mi életünk, olyankor lecsúszott a lábunk a hitnek, a reménységnek, a békességnek és a szeretetnek az útjáról. Olyankor koccantunk egymással, olyankor fájdalmat okoztunk egymásnak. Amikor nem vettünk téged figyelembe, akkor nem vettük figyelembe a felebarátunk érdekét sem. És olyankor nem csak neki ártottunk, hanem magunknak is kárt okoztunk. Istenünk, ezért kérünk téged, óvj meg minket a mi balga akaratunktól, amelyik nem egyszer saját magunknak szerez kárt, amelyik a fele barátnak okoz fájdalmat. Ezért kérünk, Istenünk, hogy ismertesd meg velünk újra a te akaratodat. Jelensd ki magadat nekünk, világosan, érthetően, és könyörülj rajtunk, hogy a mi csökönyös, makacs akaratunk tudjon meghajolni a te üdvözítő akaratod előtt. Hadd ismerjük fel újra és újra, hogy te a minket szerető édesatyán, csak is a javunkat akarod. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy kemény és szigorú a te akaratod. Amikor néha megfenyítesz minket, akkor is segíts hinnünk, hogy a javunkra cselekszel. Istenünk, kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és áld meg együttlétünket Jézus érdeméért. A te fiadért, aki mindenben a te akaratod cselekvését kereste, a mi javunkra. Amen. Készüljünk testvérek Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 250. ének első két versét. A 250-es énekünk így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét a Márk evangéliumának harmadik részéből. A Márk evangéliuma harmadik részéből a 31-től 35-ig terjedő verseket olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És megérkeztek Jézus testvérei és az ő anyja, és kívül megállva beküldtek hozzá hivatván őt. Körülötte pedig sokaság ült, és azt mondták neki, íme a te anyád és a te testvéreid ott kinn keresnek téged. Ő pedig felelt nekik mondván, ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön azt mondta, ímé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám. Tehát testvérek, különös történetnek vagyunk a tanúi. Jézus odahaza, azaz Názáretben tanít, egy házban van, nagy sokaság veszi körül, és egyszer csak megérkeznek az ő családjának a tagjai. Vér szerinti legközelebb hozzátartozói, az édesanyja és az ő testvérei. Csak hogy már korábban ugyanebben a fejezetben Márk evangélista azt mondja a 21. versben, hogy amikor az övéi meghallották, hogy ismét nagy sokaság tódult Jézus köré, akkor eljöttek, hogy megfogják őt, mert azt mondták, mármint az övéi, hogy magán kívül van. Lám a Jézus legbenső családi körének a tagjai így vélekednek róla. Eljönnek megfogni őt, mert azt mondják, azt gondolják róla, hogy magán kívül van. Mert hogy Jézus az atya akaratát keresi, és az ő atyának, mennyei atyának akaratát viszi véghez ezen a földön. Akkor is, amikor tanít, akkor is, amikor nagy sokaságot fogad, akkor is, amikor gyógyít, akkor is, amikor másféle csodákat tesz. Jézus az ő földi szolgálatának vége felé, az ő főpapi imájában úgy számol el az ő földi életével az ő mennyei atyának: Atyám, amit rejám bíztál, elvégeztem azt. Amikor 12 éves korában értetlenül állnak a jeruzsálemi templom csarnokában az ő szülei, amiatt, hogy ő szó nélkül visszamaradt és nem tartott hazafelé velük, és ott 12 éves kora létére nagy bölcs dolgokról tárgyal a vén papokkal és az írás tudóival, akkor Jézus rájuk kérdez: nem tudjátok-e, hogy az én atyám dolgaival kell nekem foglalkoznom? Mennyire kiestek az ő legközelebbi hozzátartozói ebből a szférából, az atya akaratának a cselekvéséből? Mennyire nem érzékelték, hogy Jézus milyen tökéletes összhangban van az ő atyával, és hogy az ő egész földi szolgálatának, életének értelme, célja az atya akaratára hangolódni, és azt véghez vinni, azt cselekedni. És aki nem ezt teszi, azt ő nem tudja testvéreinek tekinteni. Ezért olyan döbbenetes az a válasz, amit Jézus ad az ő családtagjainak, akik nincsenek jelen a sokaságban a Jézust hallgatók között, akik kívül maradnak, és kívülről üzennek be, hogy valami oknál fogva menjen ő ki hozzájuk. Testvérek, egy súlyos és életünket nagyon meghatározó kérdés az, sőt, az örök életünkre is kiterjedő kérdés az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Jézussal. Lám, Jézus itt bent volt, a családtagjai pedig kint voltak. Be kellett volna menniük hozzá, és kellett volna keresniük nekik is az atya akaratát, nem pedig kihívniuk őt. Döbbenetes ez a fonák helyzet. Nagy kérdés mindig az, hogy hol vagyok? Jó helyt vagyok vajon? Amikor keresztelő János néhány tanítványa észleli Jézusban a megérkezett messiást, és keresztelő János rámutatása nyomán: íme az Isten báránya, aki eljött a Jordánhoz, ugye? Aki elveszi a világ bűneit, akkor két tanítványa keresztelőnek elindul Jézus után, és azt kérdezik: Mester, hol laksz? És Jézus azt mondja: gyertek, lássátok meg. És azok elmennek, és nála maradnak aznap. Mert hogy az embernek kell elmennie oda, ahol Jézus van. Nem pedig nekem kell leráncigálnom magamhoz őt. Nem pedig az én akaratomat ráerőltetnem ő rá, hanem kikutatni, megkeresni, kifürkészni az ő akaratát. Ezt tette Jézus mindig, az atya akaratát kereste. És ráhangolódni, mert csak így van értelme az én földi létemnek. Csak hogy nagy akadályok vannak a Jézust keresők előtt. Lám, még az ő testvérei és az anyja előtt is. Itt most a sokaság a nagy akadály. Másutt is olvassuk, Zákeus nem láthatta Jézust kistermete miatt a sokaságtól. De nem gátolta meg a Jézus keresésben őt, a sokaság. Kitalálta, hogy fölmászik egy eperfügefára, és onnan látni akarja Jézust. Bartimeust sem gátolhatta meg a sokaság, amelyik némitotta, csicitotta, hogy hallgass neki a báj. Te csak egy utcéli, rongyos koldus vagy, mit akarsz te megállítani a messiást az ő üdvözítő nagy menetelébe? Mit gondolsz, foglalkozik ő egy ilyen névtelen senkivel, porba ragadt, rongyos koldussal, akire az emberek is csak úgy tekintenek, mint egy utolsóra, néha talán olyan lenéző szánalomból odadobva neki egy-egy kicsi alamizsnát? Mit akarsz te ennél, az ilyen könyöradománynál? Többet? És Bartimeus nem lehet elhallgattatni. Nem lehet lerázni. Jézus, Dávidnak fia, könyörül rajta. Azt mondja Jób, gyönyörű ez a kijelentése, a 23. rész, 3. versében olvasható. Jób könyvében. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Merészkedni a királyi székig? Emlékszünk, Eszter könyvében van egy ilyen csodálatos jelenet, hogy még a király feleségesen mehetett be csak úgy hivatlanul a trónterembe. Megzavarni valami nagy tárgyalást, valami fontos megbeszélést. Halálos veszély terhe alatt Eszter mégis fölvállalta, hogy bemerészkedett a király színe elé, mert a népe életéről és megmaradásáról volt szó. És bemerészkedett a király székeig, és elmerte mondani az ő kérését. És nem hullott le a feje. Sőt, meghallgatásra talált a kérése. Kérdés, hogy mi a fontos, ki a fontos nekem akkor, amikor én keresem őt, amikor én hívom őt? Vajon az egész lényem, az én helyzetem, az én állapotom kiáltja-e őt? Nem csak szóban, nem csak hanggal, hanem az egész lényem, az egész helyzetem, állapotom ki kell, hogy fejezze azt, hogy én őt óhajtom. Mint amikor Jónás a mélységbe kerül. Amikor a cethal gyomrából, a vizek mélyéről, a sötétségből, a hinár szorításából le van ott írva sokféle módon, az a helyzet, az az állapot, elkezd onnan kiáltani, végső kétségbeesésében, egyedül ahhoz, akinek van hatalma megszabadítani őt. Vagy Dávid, ahogy kiált, olvassuk sok zsoltárában. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Amikor Saul serege, üldöző, gonosz szándékkal többször körülzárja őt, és onnan kiáll Dávid. És Isten meghallgatja, kiszabadítja. Sziklára állította a lábamat, mondja Dávid. Mert ő úgy kereste, hogy Jób, úgy kereste, hogy Eszter a királyt. Bemerészkedett az ő székéig, az ő trónjáig. A zsidókhoz írt levél azt írja, és ez egy nagy örömhír, hogy Jézus kereszt halála óta, az ő üdvözítő áldozata óta, amióta Jeruzsálem szent helyén a templomban a kárpit ketté hasadt, azóta nekünk, mindenkinek szabad bemenetelünk van az Istenhez. Szabad bemenetelünk. A mélységből is kiálthatsz, de nagyon őszintén. Azért, hogy oda jós, ahol ő van, hogy ne úgy legyen, ahogy ebben az evangéliumi történetben, hogy Jézus bent, és az övéi kint. Hát ezért nem igazán az övéi, mondja Jézus. Mert azt mondja, különös módon körülnézve, ugye a hozzá közelebb ülők fölött, azt mondja, akik cselekszik az én atyám akarat, azok az én testvérei. Akik cselekszik az én atyám akaratát, azok az én testvérei. Tolsztoj mondja, már idős korában írja a neves orosz író, minél öregebb leszek, annál tisztább és erősebb a meggyőződésem, hogy az ember életének egyetlen értelme ezen a földön, az Isten akaratának beteljesítése. És hogy az ő akaratának teljesítése könnyű dolog, mert örömöt és boldogságot szerez nekem. Micsoda nagy bölcsesség, amikor az ember egyre inkább rádöbben arra, hogy mi a fontos. Az Isten akaratának a cselekvése. Mert ez szerez örömöt nekem. Egyre közelebb hozzá, összekapcsolni teljesen vele, mint ahogyan rákapcsolják a vagonokat az erős mozdonyra. Az erős mozdony elhúz egy hatalmas szerelvényt, sok-sok vagont, de csak azokat, amelyek rá vannak kapcsolva a mozdonyra. Istennek hatalmas ereje nyilvánul meg Jézus Krisztusban ezen a földön, de csak azoknak az életébe sugárzik át, és azokat viszi magával egészen az üdvösségbe, akik hitáltal teljesen összekapcsolódnak vele, akik egyek vele, akik nem szakadnak le, mert azok ott maradnak valahol a nyílt pályán, anélkül, hogy célba érkeznének. Rákapcsolódni teljes erőnkkel, teljes hittel az Isten akaratára. Krisztus 304-ben a szíriai Antiókiában halt mártír halált Krisztusnak egyik szentje, akit sokféle módon megkínoztak azért, hogy tagadja meg Krisztust, hogy végül áldozzon a pogány istenségnek. És amikor mindenféle kínzó módszer kudarcot vallott, akkor oda vitték egy ilyen pogány áldozati oltár elé, és a tenyerébe nyomtak egy égő, izzó parázs, melléje egy darab tömjét. Arra számítva az ellenfelei, hogy amikor elkezdi égetni a tenyerét az az izzó parázs, akkor el fogja dobni a tenyeréből azt. És éppen a pogányisten oltárára fogja dobni a tömjénnel együtt, csak akkor ez úgy fog tűnni, hogy mégiscsak tömjént tesz a pogányisten oltárára. De Krisztusnak ez a szentje 304-ben inkább tűrte, hogy halálra égesse a testét, az izzó szén. Végül kivégezték. De nem tagadta meg a hitét, mert tudta, hogy az atya akaratának teljesítésében van csak üdvösség. És csak Krisztussal egyben maradva van esély arra, hogy a test pusztulása árán is a lelke örökre a Krisztusé maradjon. Ugyancsak azokban az időkben élt aranyszájú Szent János, görögös nevén Krizosztómusz, aki azt mondja, hogy a legnagyobb baj, amikor az ember ellenáll Isten akaratának, és azt teszi, ami nem kedves Istennek. Ez a legnagyobb baj az ember életében. Amikor az ember ellenáll az Isten akaratának, és amikor olyasmit művel, ami nem kedves Istennek. Mi a legnagyobb fájdalom egy szülő számára? Az, amikor a gyermeke, az ő szándéka, a legjobb akarata ellen cselekszik. amikor tudatosan szembefordul vele, pedig a szülő teljes szeretetével a legjobbat akarja a gyermekének, és mégis makacsul lázadva tudatosan szembefordul a gyermek az ő szülőjének az akaratával. Ez a legnagyobb szomorúság, amit okozhat egy gyermek a szülőnek. És ez a legnagyobb szomorúság, amit okozhat egy keresztény ember, Isten, ettől akar megóvni minket az Atya. Hogyan tudunk mi Isten akaratára hangolódni? Hogyan tudjuk mi megkeresni Istennek azt az üdvözítő akaratát, ami a javunkat szolgálja? Hogyan lehet a hétköznapi gyakorlati életünkben az Isten akaratának érvényesülését teljességgel szabaddá tenni a mi életünk területén? Nagy kérdés ez, és ezt minden nap kell nekünk keresni, kutatni. És bizony a gyakorlati életünket is meghatározza, hogy hogyan tudunk mi bízni abban, hogy Isten akarata számunkra a legjobb. Miért mondjuk azt naponként imádságunkban, amit Jézus tanított nekünk, hogy legyen meg a te akaratod? Hogyan történt ez a Jézus életében? Ennél nagyobb és érthetőbb példa nincs számunkra. Tudjuk, hogy Jézus a halála küszöbén úgy imádkozott, Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Ezt hinni mindvégig, kitartással, teljes bizalommal, hogy az ő akaratának érvényesülése a legjobb, az egész mindenség szempontjából, az üdvösség oldaláról nézve. Nem mindig csak az én kicsi, rövid távú előnyeimet tekintve, hanem az Isten szemszögéből nézve, az ő akaratának az érvényesülése a legjobb. Kik az Isten gyermekei? Kik a Jézus testvérei? Azt mondja itt alapigénk végén, aki az Isten akaratát cselekszi. Ahhoz, hogy ez cselekedhető legyen számunkra, ahhoz nekünk naponta fürkésznünk kell Isten akaratát. Naponta meg kell kérdeznünk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Amikor Pál apostol a damaszkuszi úton Krisztus ismeretre jutott, ez lett a legfontosabb kérdésévé. Rádöbbent ugyanis, hogy az addigi akarata, a legjobb szándékkal indított akarata is mások ellenére, mások kárára érvényesülő akarat volt. Bevallotta utólag megtérése után, hogy akkor erőszakoskodó voltam. És tudjuk, hogy emiatt keresztények pusztultak és kerültek börtönbe. Mert az ő makacs, önfejű akarata, ráadásul vallásos megfontolásból érvényesülő akarata, úgymond Istent féltő akarata, Jézus ellenes akarat volt. És Krisztus népe ellen érvényesül akarat volt. És ez törte meg a damaszkuszi úton Isten. És ezért állította meg Jézus hangja. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Hogy aztán legfontosabbá váljon számára az a kérdés, ami nem csak akkor, hanem élete minden napján fontos kérdésévé lett. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? És ezért tudott olyan áldott eszköz lenni Krisztus szolgálatában. Több missziói útja rendjén eljuttatva az evangéliumot Kis-Ázsia sok-sok helyére, sőt, még ide Európába is annak idején. Egész a császári trónig, Rómáig, mert mindenben kereste a Krisztus akaratát, Isten akaratát. Ő tudja legjobban hát, hogy mi az én javam, és ezt akarja szolgálni az ő akarata. Egy régi legenda két szerzetesről szól, mindketten ültettek egy-egy olajfát. Az egyik a fa elültetése után így imádkozott: Uram, az én olajfámnak most esőre van szüksége. Küldj hát rá csendes esőt. Isten küldött. Másnap úgy imádkozott: Uram, most napfényre van szükség az én olajfámnak. És kisüt a nap. Harmadik nap azt mondja: Uram, most egy kis szelet küldj, hogy erősödjenek a gyökerei az én fámnak. Az Úr szelet küld. De harmadnap estére mégis elszárad a fa. Átmegy a szerzetes az ő társához, aki szintén abban az időben ültette az olajfáját, az gyönyörűen virul, és kérdezi, hogy hát mi a titka a te fádnak? Nézd meg, hogy én hogy jártam. Minden nap kértem, amire szüksége volt az én fámnak, és mégis elszáradt. A szerzetes társ így válaszolt: tudod, én rábíztam a fámat Istenre. Aki teremtette azt, jobban tudja, hogy mire van szüksége, és hogy mikor adja azt, amire éppen szüksége van. Én csak annyit kérek, Uram, küldj rá mindent, amire szüksége van, a kellő időben, mert te jobban tudod az ő szükségét, mint én. Vajon tudunk-e ilyen egyszerűen gondolkozni, és ilyen teljes bizalommal ráhagyni Istenre mindent? Ne én diktáljam Istennek, hogy mikor, mit, hogyan és mennyit adjon a kertemre, a fámra, a jószágomra, vagy a gyermekem életére, vagy a magam életére nézve, hanem rábízni úgy teljesen Isten gondolatára, döntésére, akaratára mindent, hogy az a legjobb számomra. Ehhez teljes bizalom kell. Ez már a kinti állapotból be kell kerülnöm Jézus közelébe, és le kell ülnöm az ő lábaihoz, és el kell csendesednem naponta, és fürkésznem, és kérdeznem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És hisszük, hogyha így igyekszünk cselekedni naponta, akkor ő maga azzal a nagy kitüntetésre fog jutalmazni minket, hogy éme, akik leülnek rendszeresen, és hallgatják az én szavamat, és keresik az Isten akaratát, azok az én testvéreim. Amen. Olyan jó lenne, Urunk, ha nem csak az ajkunk, hanem a szívünk is őszintén tudná énekelni, mondani, kiáltani: jobban tiéd, Uram, jobban tiéd. Hát látod, még mindig nem vagyunk elég közel hozzád, nem vagyunk eléggé bent. Talán a tékozló fiú útján hazaérkeztünk már az atyai házig, de le kell lépni a küszöbön át, le kell ülni az asztalhoz, el kell fogadni a kegyelmi ruhát, a szövetség gyűrűjét, hogy látható legyen mindenkihez, mindenki előtt, hogy kihez tartozunk. El kell fogadni az üdvösség evangéliumának a saruját, hogy aztán legyen lehetőségünk vinni azt, és másoknak is továbbítani. Urunk, könyörű rajtunk, hogy jobban a tiéd legyünk. Hogy senki és semmi el ne válasszon minket tőle. Ne ékelődjék oda se bűn, se kétel, se kishitűség, se félelem, se aggodalom közé és közénk. Hadd tudjunk igazi szent egységben lenni veled, és ez tudja meghatározni a mi földi életünket, ami akaratunk tudjon teljesen meghajolni a tied előtt. Nem egy kényszerű rabszolgaságot akarsz te, Urunk, hanem önkéntes szolgákat, olyan szolgákat, akiket te magad nevezel testvéreidnek, mert az Atya akaratát cselekszik. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ebben megerősödjék a mi életünk, kereszténységünk, hétköznapi gyakorlatunk azért, hogy minden a te tetszésedre történjék életünkben. Áld meg, Urunk, a mi hétköznapjainkat, küzdelmeinket, terveinket, áld meg, Urunk, életünket, családainkat, áld meg gyermekeinket, hozzánk tartozókat, hogy ők is hozzád tartozzanak, és a te akaratot cselekvőiként legyenek ők is a te lelki testvéreiddé. Könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, a betegekért. Erősítsd, gyógyítsd őket. Vigasztald a gyászolókat. Légy irgalmas a magányosokhoz. Légy nekik lelkitársuk. És köszönjük neked, hogy mindenben rád hagyatkozhatunk, a jövőben is. Mert tudjuk, hisszük, hogy a te akaratod üdvözítő akarat, és a javunkat szolgálja. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.